Idén 1,8-2,2%-kal bővülhet a magyar gazdaság, jövőre pedig a 3,5%-os növekedés mindenképpen elérhető, mondta a pénzügyminiszter a TV2 Mokka című műsorában. Varga Mihály szerint jó hír európai összevetésben az éves növekedés Portugáliát és Spanyolországot leszámítva mindenkit megelőzött Magyarország a második negyedéves növekedési adatok alapján. Hozzátette, az orosz-ukrán háború még mindig rányomja a bélyegét az európai gazdaságokra, ahogy a versenyképességi problémák és a magas energiaárak is hatással vannak rájuk. A német gazdaság gyengelkedése a magyar gazdaságot is lehúzza, a német modell jelentős kihívásokkal küzd, válságban van, jegyezte meg. Remélhetőleg a következő fél év már arról fog szólni Németországban is, hogy nulla fölé kerül a gazdasági növekedése, és ez meg tudja húzni Európát is. A jövőt illetően a tárcavezető optimista, mert minden nemzetközi felmérés jelentős növekedést jósol a magyar gazdaságnak. Magyarország csütörtökön 3 olyan terepjáró tűzoltó autót bocsát Észak-Macedónia rendelkezésére, amelyek képesek arra, hogy a tűzfészkeket közvetlen közelről oltsák el, írta Facebook oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután telefonon egyeztetett Észak-Macedón kollégájával. Emellett a magyar légierő 2 helikoptere is hamarosan részt vesz az erdőtűz elleni harcban. A nyári hőséghullámok során sajnos már hozzászokhattunk a hatalmas erdőtüzekről szóló hírekhez, sőt, manapság már az sem ritka, hogy ezek az erdőtüzek Európában, ráadásul a tágabb szomszédságunkban törnek ki, olvasható a tárcavezető bejegyzésében. Most sajnos Észak-Macedón barátaink szembesülnek rendkívüli erdőtüzek okozta kihívásokkal. Összesen több mint 300 millió forint értékben hirdett pályázatokat a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkársága fogyatékossággal élő személyek támogatására, jelentette be Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár Budaörsön. A helyettes államtitkár kifejtette, a Foglalkoztatás 2024 pályázat azokat a rehabilitációs szolgáltatókat segíti egy éven át, akiknek az a célja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók a nyílt munkaerőpiac tudjanak elhelyezkedni. A munkavállalókat és a munkáltatókat egyaránt kell edukálni, segíteni azért, hogy minél több ember gond nélkül tudjon dolgozni, hangsúlyozta. Szülősegítő pályázatuk célja azon civil és egyházi szervezetek támogatása anyagilag, akik súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülőket támogatnak, jelezte, a tavalyi pályázaton több mint 1500 szülő részesülhetett támogatásban. Az Erzsébet táborok küldetése, hogy élményt adjanak és értékrendet közvetítsenek a táborozók felé, és megtanítsák őket a természet szeretetére, hangsúlyozta Zánkai szerdai sajtótájékoztatóján a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára. Fónagy János kiemelte, hogy az állam jelentős támogatást nyújt a táborok fejlesztésére és működésére. A létesítmények népszerűségét jelzi, hogy az idei esztendő végéig 1,4 millióra nő a különböző típusú Erzsébet táborokban 2012 óta résztvevők összlétszáma. Hangsúlyozta azt is, hogy számos határon túli gyermek érkezik a táborokba, köztük a háború sújtotta Ukrajnából kárpátaljai magyar gyermekek is. Már elérhető a MÁV okostelefon alkalmazásának legújabb verziója, amelyben fontos tartalmi változás, hogy a főmenüben található térképet felváltotta az EMMA, a MÁV volánycsoport egységes menetrendi és térképes útvonal tervezője, közölte a vasúttársaság az MTI-vel. A közlemény szerint a tesztüzemben már nyár elején elindult EMMA, az első olyan integrált utazástervező platform, amellyel nem csak a hazai vasúti és autóbuszos menetrendek válnak elérhetővé, hanem a járatok valós idejű adatai is. Így annak segítségével bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan tervezheti meg utazását a közösségi közlekedés szinte minden eszközével. Végül az időjárásról. Csütörtökön már több teljegységünkön felhők zavarhatják időnként a napsütést, és helyenként a Dunántúlon, valamint elszórtan északon futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a déli, délnyugati, majd a nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokot hűlhet a levegő. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
A most következő 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa beszéde a minisztránsokhoz római zarándoklatukon. Jézussal álljatok konkrétan közel a szenvedőkhöz és az utolsókhoz. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Harmadik rész. A pápa a minisztránsokhoz. Jézussal álljatok konkrétan közel a szenvedőkhöz és az utolsókhoz. A látvány Ferenc pápát is megérintette, aki a Bernini által tervezett oszlopsorok által körbeölelt, fiúkkal és lányokkal teli teret látva felkiáltott.
Piazza San Pietro è sempre bella, ma con voi è ancora più bella.
A Szent Péter tér mindig szép, de veletek még szebb. Köszönöm, hogy eljöttetek Rómába. A pápa szavai ahhoz a több mint 50 ezer minisztránshoz szóltak, akik 20 különböző európai országból, közöttük Magyarországról érkeztek az olasz fővárosba. A Kárpát-medencéből közel 1200 magyar minisztráns, 50 lelkipásztor és 5 püspök képviselte nemzetünket a 13. nemzetközi minisztráns zarándoklaton, amelyet július 29-e és augusztus 3-a között tartanak az Örökvárosban. A kísérőik, a püspökök, a papok jelenlétével együtt a vatikáni csendőrség becslése szerint 70 ezeren vettek részt a Szentpéter téri rendezvényen. A Cötus Internationalis Ministrantium, a CIM, az egyházmegyei felelősöket és a minisztránsok lelkipásztori gondozásában résztvevőket tömörítő egyesület 13. nemzetközi zarándoklatra hívta egybe a fiatalokat. A kezdeményezés idén a veled mottót választotta. Számomra e két szó mindent elmond, és teret hagy a kutatásnak, a lehetséges jelentések megtalálásának, hangsúlyozta Ferenc pápa, és elismételte a téma kifejezését németül, mit dir, amely a legtöbb résztvevő nyelve, valamint angolul, with you, és franciául, avec vous, veled.
Con te è un'espressione che racchiude il mistero della nostra vita, il mistero dell'amore.
Ez egy olyan kifejezés, amely magában foglalja életünk titkát, a szeretet misztériumát, mutatott rá a pápa. A fiatal minisztránsok már a kora délutáni óráktól várták a pápa érkezését. Délután 4 órakor kezdődött a találkozó dalokkal és különféle programokkal, majd Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsek és a CIM elnöke mondott köszöntő beszédet, valamint több püspök tartott elmélkedést, amelyek között zenei betétek szerepeltek. Ferenc pápa nem sokkal este 17:30 után érkezett a Szent Péter térre. A pápa mobilon 5 minisztránssal járta körbe a Szent Péter teret és a Via della Conciliazione-t, a térhez vezető széles utat, ahol több ezer zarándok várta. Hollerich, luxemburgi bíboros, a CIM elnöke köszöntötte Ferenc pápát. Kifejtette a minisztránsok zarándoklata mottójának értelmét.
Damit ist zuallererst Christus gemeint.
Elsősorban Krisztusra utal, mert az oltárszolgálat során hozzá közeledünk sajátos módon. A veled téma egyben azt is jelenti, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, folytatta, kifejtve, hogy a Krisztussal való különleges kötelék révén igaz barátság születik a minisztránsok között. Viszont csak akkor vagyunk igazi barátok, ha kinyújtjuk kezünket azok felé, akik nehézségekkel küzdenek társadalmunkban. A szegények, az üldözöttek, az elnyomottak, a hajléktalanok, a munkanélküliek, a menekültek, a hazátlanok, valamint mindazok a gyerekek és fiatalok felé, akik zaklatások áldozatai, és egyedül érzik magukat. Hollerik bíboros köszöntő szavai után megkezdődött az esti ima, és meggyújtottak egy nagy füstölőt, amelybe néhány minisztráns tömjén darabkákat öntött. Ferenc pápa az evangélium felolvasása után fordult a gyerekekhez.
Il protagonista di questo con te è Dio.
Beszédében a minisztránsoknak a liturgiában végzett szolgálatának tapasztalataira helyezte a hangsúlyt, ahol ennek a veled élménynek a főszereplője Isten. A pápa emlékeztetett Jézus szavaira. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Mindez legteljesebben a szentmisében valósul meg, ahol a veled valóságos jelenlétté, Isten konkrét jelenlétévé válik Krisztus testében és vérében. Egy misztérium az, amit a pap minden nap a kezében lát megtörténni. Ti is látjátok ezt, amikor az oltárnál szolgáltok, mutatott rá a pápa a minisztránsoknak. Amikor a szent áldozáshoz járulunk, megtapasztalhatjuk, hogy Jézus velünk van, lelkileg és testileg is. Azt mondja neked, veled vagyok, de nem szavakkal, hanem azzal a gesztussal, a szeretet cselekedetével, ami az eukarisztia.
Proprio grazie al fatto che lui è con noi, anche noi possiamo essere veramente con lui.
A szent áldozásban, mivel Jézus velünk van, mi is igazán vele lehetünk. Ez a lényeg Ferenc pápa számára. A veled, amit másoknak adhatunk. Így teljesülhet a parancsolata. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És akkor, ha az ember szívében és testében őrzi Istene misztériumát, képessé válik arra, hogy másokkal új módon legyen együtt. Te is, hála Jézusnak, mindig és csak neki köszönheted, te is mondhatod másoknak, hogy veled vagyok. De nem szavakkal, hanem tettekkel, gesztusokkal, szívvel, konkrét közelséggel. Ne felejtsétek el a konkrét közelséget. Együtt sírni a síróval, örvendezni az örvendőkkel, ítéletek nélkül, előítéletek nélkül, bezártság nélkül, kirekesztés nélkül, nyomatékosította a pápa. A Krisztushoz hasonló szeretet arra késztet, hogy közeledjünk azokhoz, akik nem szimpatikusok, az idegenekhez, azokhoz, akik nem értenek meg minket, azokhoz, akiknek más a hitük, mint a miénk. Zárta beszédét a pápa.
Grazie a voi di essere venute qui, pellegrini, a condividere la gioia di appartenere a Gesù.
Megköszönte a minisztránsoknak, hogy eljöttek Rómába zarándokolni, megosztani az örömet, hogy Jézus szeretetének szolgái lehetünk, és jó utat kívánt nekik vele. Ferenc pápa meghallgatása után a minisztránsok románul, németül, franciául, magyarul és portugálul mondták el imáikat, és kérték Istent, hogy az egyház továbbra is menedék és a remény helye legyen minden ember számára. Könyörögtek az Úrhoz Európa és a világ békéért, és azért, hogy a népek és vezetőik megértsék. Az igazi békét csak az együttműködésben és a kölcsönös tiszteletben lehet megtalálni. A magyar nyelvű könyörgés így hangzott.
A minisztránsokért, a hitoktatókért, a plébániák és parókiák lelkipásztori munkatársaiért Istenünk, te az egyházi szolgálatban élőket arra tanított, hogy maguk akarjanak szolgálni, és ne várják azt, hogy mások szolgáljanak nekik. Kérünk, tedd őket munkájukban serényé, tisztük gyakorlásában szeliddé, az imádságban álhatatossá, hogy soha ki ne aludjon szívükben a remény és a szeretet lángja.
Az utolsó imát Hollerik bíboros mondta, aki a mennyei atyához könyörgött, hogy minden zarándok útra induló gyermek találja meg az erőt, hogy elvigye az evangélium üzenetét a mindennapi életébe, a világosságot és a reményt pedig közösségeikbe. A rendezvény végén Ferenc pápa megáldotta a fiatalokat, és tolószékében ülve még megállt több fiatalt üdvözölni.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Harmadik rész. Folytatjuk a Szent Évek történetét ismertető sorozatunkat. Ez alkalommal a 16. század jubileumait idézzük fel, amelyek zarándokai között volt Loyolai Szent Ignác, Néri Szent Fülöp, Michelangelo, Giorgio Vasari. A reneszánsz utolsó évszázadának első részében következett be a protestáns reformáció, majd az évszázad második felében megrendezett tridenti zsinattal megkezdődött a katolikus megújulás. A 16. század első szentéve olaszul közismerté vált nevén Borgia pápához, azaz VI. Sándorhoz fűződik. A reneszánsz pápa nagy gonddal készítette elő az új évszázad jubileumát, amelyet 1499. március 28-án nagycsütörtökön Inter Multiplices kezdetű bullájával ünnepélyesen meghirdetett. VI. Sándor pápa azt kívánta, hogy a jubileumi év egy erőteljes hatású szimbolikus eseménnyel vegye kezdetét. Ezt pedig a Szent Kapu megnyitásában jelölte meg, kifejezett utalással Szent János evangéliumának szavaira: én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, kibe jár és legelőtt talál. Ezért elrendelte, hogy az 1500-as szent évben a négy patriarchális bazilika, vagyis a vatikáni Szent Péter bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika, a lateráni keresztelő Szent János főszékesegyház és a Santa Maria Maggiore bazilika kapuját egyidejűleg nyissák ki. A Szent Péter bazilika szent kapujának megnyitását pedig fenntartotta saját magának. Erre 1499 karácsonyának vigíliáján került sor, megfelelve elődje II. Pál pápa elhatározásának, amelyet az 1470-ben kiadott Ineffabilis Providentia Summi Patris kezdetű bullájában tett közzé. VI. Sándort a vigília vesperása előtt Róma összes harangja zúgásának kíséretében a hordozható pápai trónszéken magasba emelve vitték el a Szent Péter bazilika oszlopos előcsarnokába. A pápát bíborosok körmenete követte, kezükben hosszú égőgyertyákkal. Miközben a kórus a 118-as zsoltár sorait énekelte: Aperite mihi portas justitiae, tárjátok ki nekem az igazság kapuit, bemegyek, hogy hálát adjak az Úrnak. VI. Sándor többször kopogtatott egy kalapáccsal a Szent Kapu közepén, majd leült a trónra, és várta, hogy a munkások feltárják az ajtó szárnyait. Amikor kinyitották a Szent Kaput, a pápa letérdelt, elmondott egy saját kezűleg írt imát, végül Johannes Burkhardt, német püspök, pápai szertartásmester kíséretében átlépte a küszöböt, bal kezében gyertyát tartva, jobbjával pedig áldást osztva. A Szent Kapukat VI. Sándor pápa rendelkezése szerint éjjel-nappal nyitva kellett tartani. Négy egyházi személy állt őrt előttük egymást felváltva, koldusok és betegek nem tartózkodhattak közvetlen közelükben. A pápa a Szent Péter kapu mellett egy nagy alamizsna gyűjtő ládát helyeztetett el három zárral, amelynek kulcsait a pápai udvar három méltóságára bízták. Mindenkinek, aki el akarta nyerni a bűnbocsánatot, a bűnökért járó ideig tartó büntetés elengedését és a jubileumi kegyelmeket, át kellett lépnie a Szent Kapun, és el kellett helyeznie felajánlását az alamizsna gyűjtő ládában. Ez a körülmény táplálta azt a megítélést, hogy a híveknek fizetniük kell a búcsú elnyeréséért, és ez vezetett el néhány évvel később, 1517-ben, Luther Márton 95 híres tételéhez, amelyekben érvelt a pénzért adott bűnbocsánat ellen. Az 1500-as szentév egyik eseménye volt, hogy augusztus 9-én 6. Sándor pápa újra elrendelte és megerősítette a déli templomi harangozás gyakorlatát. Erre azért volt szükség 54 évvel 3. Kallixtusz pápa imabulláját követően, mert 1499-ben az első lepantói csata után ismét kiújult az akkori Európát fenyegető veszedelem, az oszmán hódítás, ugyanis a török tengeri flotta győzelmet aratott a velencei hajóhad felett. Míg harmadik Kallixtusz 1456-ban inter nonas et vesperas, vagyis a három órai és az esti ima között jelölte meg a harangozás idejét, hatodik Sándor a déli időpontban határozta meg a gyakorlat folytatását, imára buzdítva a keresztényeket. Már kezdett érezhetővé válni az a nagy válság, amely rövidesen a protestáns reformációval érte el Európát, amikor 7. Kelemen pápa 1524. december 17-én Inter Sollicitudines kezdetű bullájával meghirdette a következő szentévet, amelyre az előző jubileumokhoz képest jelentősen kisebb részvétellel került sor. A pápa intézkedett a jubileumi bűnbocsánat vitatott kérdésében is, kiterjesztve azt minden Rómába zarándokló hívőre. Azt is meghatározta, hogyha különböző okokból a hívek nem tudják Róma városában elvégezni a feltételként meghatározott áltatossági cselekedeteket, akkor is elnyerhetik a jubileumi búcsú kegyelmét, ha Szent Jónáshoz, a kiengesztelődés szentségéhez járulnak. 7. Kelemen pápa, hogy mindenki számára megkönnyítse a jubileumi bűnbocsánat megszerzését, felmentette a zarándokokat az alamizsna felajánlás kötelezettsége alól is. 1524. december 24-én aranykalapáccsal nyitotta meg ünnepélyesen az egyház történelem 9. jubileumi szentkapuját a Szent Péter Bazilikában. Harmadik Pál pápa hirdette meg az 1550-es jubileumi szentévet, de 1549-ben bekövetkezett halála miatt utódja, harmadik Gyula volt az, aki megnyitotta. A zarándokok nagyszámú beáramlása sok problémát okozott a segítségnyújtás terén. Néri Szent Fülöp kezdeményezésére ekkor alakult meg 1548. augusztusában a ma is működő társulat, a Szent Háromság testvérület, amely a zarándokok és betegek lelki és testi gondozásával foglalkozott. Az 1550-es jubileumra Rómába zarándokolt Loyolai Szent Ignác is, aki 1540-ben alapította meg a Jézus Társasága jezsuita rendet, továbbá Borgia Szent Ferenc jezsuita generális 80 spanyol lovak kíséretében. Jelen volt Michelangelo, akinek világhírű remek művei közé tartozik a Szent Péter Bazilikában látható Pietás szobor, a Sixtus kápolna mennyezet freskója, amely a világ legnagyobb egybefüggő freskója, valamint a Szent Péter Bazilika kupolája. A szentév zarándokai között volt Giorgio Vasari is, a 16. század híres itáliai humanistája, festő, építész, akit a világ egyik első művészettörténészeként tartanak számon. A katolikus megújulást elindító 1545 és 63 között megtartott Trentói Egyetemes Zsinatból megerősödve kikerülő egyház számára az igazi próbatételt az 1575-ös szentév jelentette, amelyet 13. Gergely pápa Dominus ac Redemptor Noster kezdetű bullájával hirdetett meg. A bullát 1574. május 10-én áldozó csütörtökön Urunk mennybe menetelének ünnepén tette közzé, egyértelmű utalással a mennyország kapujának megnyitására, amelyet a jubileumi bűnbocsánat biztosít a bűneiket igazi bánattal meggyónó bűnösöknek. Becslések szerint körülbelül 400 000-re tehető az 1575-ös szentév általános zarándok forgalma, miközben Róma lakossága abban az időben mintegy 80 000 fő volt. Néri Szent Fülöp úgy tekintett a jubileumra, mint egyedülálló lehetőségre, hogy a legtávolabbi keresztényeket is megsegítse, mind anyagi, mind erkölcsi és vallási téren. Az általa kezdeményezett Szent Háromság testvérület ebben a szent évben naponta 600 zarándoknak nyújtott segítséget, és számítások szerint a jubileum idején mintegy 170 000 embert fogadott Európa minden részéből. A hívek nagyszámú részvétele megerősítette a pápa felsőbbrendűségét, a szentév elmélyítette a keresztények körében a szűzanya és a szentek kultuszát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a megbocsájtásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvast fel Szent Pál szeretett himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjunk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett, és így van ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat?
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyert a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve, hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta. És hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet. Hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, ahogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szentpál a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta, itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanaz a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk avargó érzésekből, a jogos észterű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk, se attal nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában itt nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk. Azt el tudjuk?
Hát,
érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad akár egy életre is. Viszont mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy mi megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért. Megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen.
Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, mert letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz, tehát az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kért tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki, hát olyan furcsán hangzik, de hogy, tehát, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű, hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánatkérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül.
Thank you.
Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunnyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, guztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen egy szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a dű, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátásra mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátani neki, és elé állni, hogy fiam, megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani végtelenszer, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog, de Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye második János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra lőtt második János pálra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat, és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendő bűnt.
Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Hiszen úgy ismerjük meg, nem csak a tékozó fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad mindnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így ind bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátón nyúlsz felénk, taníts minket is megbocsátani. Mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek.
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit Te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó úrunk és atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen Te kérted ezt, és mert Te annyira számítasz ránk. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nélésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják James Herriot, a Legszebb kutyás történetek című írásának 15. részét. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a sajtóhelyreigazítás jogi kérdéseiről lesz szó, valamint beszámolunk a felzárkózó települések program eredményeiről. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk a beszélgetést 13. Leó pápáról és a Rerum Novarum kezdetű enciklikájáról, Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítást hallanak. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Bizony, mondom nektek, kerestek engem, de nem azért, mert csodát láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Olvasom a János evangéliumban. Jézus tetteit nem azért vitte véghez, hogy ne maradjon tétlen, hanem azért, hogy rajtuk keresztül kinyilvánítsa magát és az Isten országát. A csoda tehát minden esetben feltételezi és követeli az értelmezést. Jézus tettei az Isten irgalmának és szeretetének bizonyítékai, nem pedig a megtévesztés vagy ártalom eszközei. Ezért Jézus joggal állíthatja, hogy tetteiben az Atya működik. Beláthatatlan idő óta az emberek életük kiemelkedő pontjait ünnepi vagy jelentőségteljes formaságokkal vették körül. Általuk tudatosul bennünk, hogy kik és mik vagyunk. Általuk megünnepeljük létünket. A szentségek ilyen ünnepei életünknek. Jézus által az egyházban kapjuk meg őket. Bennük találnak életutunk fontos állomásai olyan megformálást, amely közli velünk, hogy egy új életre lettünk megváltva. De a szentségekben több történik, mint ennek egyszerű közlése. A szentségek nem üres jelképek, hanem hatékonyak is. Nem csak hirdetik a megváltást, hanem meg is adják azt. Azért tehetik ezt meg, mert bennük lép hozzánk a megváltó. Mindezen jelek középpontjának az Úr maga adott formát szenvedése előestéjén. A mi megszokott közös emberi étkezésünket, az ember élet mindig visszatérő fontos állomását használta fel arra, hogy velünk való egységét kimutassa és megvalósítsa. Uram Jézus, életem mestere, uralkodó és király, te hatalmas, szent és mindenható, íme itt vagyok, lásd, örömmel jövök hozzád, hogy parancsolataidat meghallgassam. Hiszem, hogy te vagy a világosság, aki téged követ nem jár sötétségben, hanem fényben. Engedd, hogy ez a napom a te dicsőségedet szolgálja, okosan, bátran, hűségesen és részehajlás nélkül örömmel segítsek és jó legyek. Követni akarlak, mint tanítványod, keresztény szívvel cselekedni, éljek a lélek által, akit te szívembe küldtél. Állj mellettem, incs, követelj, segíts, és vezess azzal az erővel, mely belőled árad és mindent megszentel, hogy munkámat átadhassam, mint jó szolga, aki a kevésben, amit kaptam, hűséges voltam.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.